Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno klasszik műsorát hallgatják, ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Keselyán Gergelyt, Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes művészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm, és a hallgatókat is.
A 2023-as év, azt hiszem, hogy mondhatom ezt így, hogy egy fordulatokban gazdag év volt ön életében, hiszen azért itt sok minden történt. Ha csak azt nézem, hogy egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetem opera rendezői szakának a vezetője is lett, illetve ugye a Magyar Állami Operaháznak vendégkarmestere maradt, és közben, amiről pedig beszélgetünk, az, hogy a Pannon Filharmonikus új vezető karmestere is lesz 2024. januárjától, amihez persze gratulálok mindenképpen.
Köszönöm szépen.
Hogy élte meg ezt az évet?
Mint minden változásokkal teli év, hordoz nehézségeket is, és hordoz új lehetőségeket is. Őszintén tudom mondani, hogy az új lehetőségek dominálnak, így amikor most így lassan az év végéhez közeledve visszatekintek 2023-ra. Megszakítás nélkül 27 évig, hát először állandó vendégként, aztán pedig több különböző változás és etap követte az én operai működésemet, de gyakorlatilag 27 évig megszakítás nélkül ott vezényeltem az operaházban, és ugye most ez az első évad, amikor nem. Nyilvánvalóan szívesen beszélek erről is, mert semmi tabu témát ebben nem látok. Én indultam a főigazgatói posztért, sok minden meglátásom volt, és sok terv, amit jó lett volna megvalósítani, de tulajdonképpen az, amikor az ember elindul egy megmérettetésen, vagy egy versenyen, vagy egy pozíció kiírásán, akkor azt mindig hát vállalja a következményeit, lesz is az a következmény bármi, tehát tulajdonképpen egy ilyen pályázatnál az is benne van, hogy nem az ember nyersőr, hát a többen nem nyernek, mint a hányan nyernek. Az, hogy egy nagyon egyöntetű szakmai elismerés övezte pályázatomat, és hogy a szakmai bizottságnak személyes szavazattal illette az én pályázatomat, bizonyos szempontból úgy mondom, hogy a menedzseri pályán, vagy a gondolkodói a színházról és a zenéről gondolkodói pályának a csúcsát jelent, és nekem ez egy nagyon fontos visszaigazolás, hogy ahogy ami felé én tapogatózom és gondolkozom, az jó irány, és tulajdonképpen ez egy óriási pozitívum nekem. Az pedig benne volt a pakliba, hogy a pályázatom más nyert, úgyhogy igazán ez nem rázott meg. Az a reakció, hogy én akkor az operaházból kikerültem, mert hát kikerültem, most ezt nem lehet máshogy mondani, az megrázott, természetesen megrázott, hiszen az opera az én szerelmem, ez a műfaj, ennek az ászlós hajója Magyarországon a Budapesti Operaház, ezt kár volna tagadni, hogy ez megrázott, de tulajdonképpen ez is kezd jó irányba fordulni. Alapvetően megszületett a megegyezés Kovács Szilveszter és én közöttem, tehát most ezt az évet kihagytam, de a következő szezontól úgy tűnik, hogy újra fogok dirigálni az operaházban, és a főigazgató úr mandátumának az erejéig, most már 4 évad, ami ebből hátra van, kötünk egy keretszerződést, aminek mentén évi nagyjából 20 előadást vezénylek. Ez ugye vagy 2 produkt viszonylag nagyobb szériában, vagy pedig esetleg 3 produkció kisebb közepes szériákban. Ami azért nem kevés, hát van rengeteg más feladatom, de tulajdonképpen most, ha 27 év után egy év szünet, vagy egy évad szünet következik is, azért úgy tűnik, hogy lesz folytatása az intézménnyel való kapcsolatomnak is. Sőt, hát abban is megegyeztünk, hogy az elkövetkezendő 4 évadban egyszer rendezni is fogok. Tehát hát elkezdtem, ugye, ahogy említette, a Színművészeti Egyetemen opera rendezést tanítani, ami egyrészt egy nagyon-nagyon fontos feladat. Én nekem az a nézetem alakult ki az elmúlt 30 évben, amit most már opera játszásban töltök. Hát egyébként jövőre lesz 30 év. 94-ben dolgoztam először opera előadásban. Szóval ebben a 30 évben azt tapasztalom, hogy az opera rendezés az nagyon különbözik, és talán az evidencia, hogy a prózai rendezéstől, de az már nem annyira evidencia, hogy én azt mondom, hogy a zenés rendezéstől is. Tehát az úgynevezett zenés rendező, aki mondjuk elsősorban musicaleket, operetteket tanul megrendezni, az még automatikusan nem tudja az opera szakmának az iránta támasztott igényeit. Nyilván darab és darabot nem lehet egy kalap alá venni, és nagyon nagy eltérések vannak, és óriási különbségek vannak minőségben, attitűdben, a zeneszerzők attitűdjében, darab és darab között, de általában azért az operetben és a musicalben a zene az valamiféle kíséret, egy jól körülírható érzelemnek az érzelmi megsegítése. De az operánál a partitúrában történik meg a dráma, és hogyha nem tudjuk eléggé kiolvasni, és nem tudunk a sorok között és a mélyebb rétegeit a partitúrának, tehát a zenei szövetnek nem tudjuk felfedni, akkor nem Verdi, Mozart vagy Puccini darabját rendezzük meg, hanem annak a szövegkönyvét, vagy annak a szüzséjét, a sztoriát. Nem azt mondom, hogy senki nem tud operát rendezni, mert azért számos rendező van, aki ráérzett az ízére, annyit dolgozott karmesterekkel, és annyit konzultált, és megtanulta ezt a dolgot, de hogy úgy mondjam, tálcán egy főiskola 5 év alatt ezt a tudást Európa szerte, vagy hát világszerte nem tanítják, vagy azt gondolják, hogy nem kéne tanítani. Holott ugye az elmúlt 50 év arról szól, hogy egy óriási vita folyik a világban, mert hát ez a másik fő témám, hogy ugye fontos lenne, hogy 150 év múlva ne csak 300 éves darabok legyenek, hanem legyenek 150 éves darabok, ehhez ma meg kéne írni a 150 év múlva 150 évessé váló darabokat, mert ma egy 150 éves repertoárt ismételgetünk alapvetően az operaházakban, és ugye a színház legbensőbb sajátja, hogy nem lehet múzeum, és halál a színháznak, amikor múzeummá válik, és ezt a antagonisztikus ellentétet kellene valahogy föloldania egy rendezőnek, hogy miként nem válik egy olyan színház múzeummá, amely szinte csak 150 éves darabokat játszik. Nagyon nehéz, szerintem igazán maradéktalanul nem is oldható föl ez az ellentét, de egyelőre ez van. Ugye az a másik nagy misszióm, hogy szülessenek meg azok az új művek, amikor ez az eleve a kérdésfeltevés szükségtelenné válik, és ha ma is születnének olyan népszerű operák, mint Verdi korában, tehát lennének új Verdi operák, akkor nem lenne kérdés, hogy a Traviátát úgy játsszuk, ahogy Verdi érte meg, az egy kicsit múzeum, de szép, és meghallgatjuk, és a mai Verdi operákat meg úgy játsszuk, ahogy ma elképzelünk egy színházat, és ahogy ma működik a modern színház. Szóval, hogy az én nagy, ha úgy mondjam, életmisszióm az, hogy ez a kortárs népszerű magas művészet létre tudjon jönni, de addig is, amíg ezek a darabok nem olyan mennyiségben, mert azért születgetnek, de amíg nem olyan mennyiségben vannak, addig pedig kellenek nagyon nagyon felkészült opera rendezők. Tehát nagyon-nagyon szükséges ez a feladat, és hát retteltesen élvezem.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. A Papagéno Klasszik vendége Keselyák Gergely, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes művész. A témánk pedig a Pannon Filharmonikusok új vezető karmestere lesz 2024. januárjától. Már is folytatjuk. Keselyák Gergely követi Bogányi Tibort a Pannon Filharmonikusok vezető karmestereként 2024. januárjától. Az összetett művészeti portfólióval rendelkező zenekar a nagy előadói apparátust igénylő művek bemutatására alkalmas Kodály Központ Rezidens együttese, az operajátszás és a szimfonikus zene kelet-közép-európai irodalma felé mozdul el, ebben a fejlődésben bízva szerződtetik az új vezető karmestert. Bogányi Tibor, aki 12 évig dolgozott a társulat szakmai fejlesztésén, első állandó vendégkarmesterként folytatja a közösen megkezdett zenekarépítő munkát. Folytassuk a beszélgetést Keselyák Gergely, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes művésszel. Most pedig akkor térjünk át ahhoz, ami ugye 2024. januárjától meghatározza majd az életét. Ahogy ugye említettem, a Pannon Filharmonikusok új vezető karmestere lesz 2024. januárjától.
Nagyon örülök, hogy létrejött ez a kapcsolat. Nem gondolom, hogy gyökeresen változik meg az életem, mert eddig is dolgoztam, és az elmúlt években egyre növekvő intenzitással a zenekarral, azért sokszor a vezetőkarmesteri pozíciókra úgy hív meg egy zenekar valakit, hogy többszöri találkozás alkalmával szokták mondani, hogy működik a kémia, tehát hogy túl azon, hogy elismerik azt a karmestert, valamiért úgy érzik, hogy huzamosabban is el tudnak tölteni több produkciót együtt, mert ugye ez úgy van, mint az élet minden területén, hogy jön egy vendégkarmester, ott van 2 napot, 3 napot, 1 hetet, aztán elutazik, földdobja a koncertet, jól sikerül, és mindenki nagyon boldog, de azért lakva ismeri meg az ember egymást, és igazán hosszabban, huzamosabban megragadni egy együttesnél, ez egy másik fajta sikert jelent, mondjuk azzal a 27 évvel, amiben úgy érzem, hogy talán nem csak én érzem úgy, hogy az opera zenekarral nem untuk meg egymást, azzal van egy jó reputáció már ezen a téren is, de hogy tény, hogy egy picit más feladat, amikor többször tér az ember vissza egy zenekar élére, több produkció esetében is. Nagyon sok minden szempontból könnyű dolgom van, és úgy szoktam mondani, hogy úgy érzem, hogy a tutiba ülhetek bele. Nagyon-nagyon jó zenekarnak tartom a pécsi zenekart. Nem azzal kell nekem most majd foglalkoznom, hogy na hát, hogy kell színvonalat növelni. Persze színvonal, az, ugye azt szokták mondani, hogy olyan nincs, hogy stagnál, mert vagy növekszik, vagy csökken, és ebből a következő lépcsőfok, hogyha nem akarjuk, hogy csökkenjen, akkor meg kell próbálni növelni. De ebben valószínűleg sok igazság van. Tulajdonképpen az, amit én újdonságot tudok az együttes életébe hozni, és ezért is kért fel engem Horváth Zsolt igazgató úr. Vele is másfél-két éve beszélgetünk arról az én életmissziómról, amivel azt mondom, hogy Magyarország előtt egy óriási eddig be nem rugott gólhelyzet van, az, hogy hát itt a Közép-Kelet-Európában egy olyan csodálatos 20. századi operatermést és szimfonikus irodalmat nem ismer a világ. Én kicsit konteós módon azt mondom, hogy ez direkt, tehát valahogy a nyugati mainstream megmondó ideológusok lekicsinylették azt a közönség nem kegyeit, a közönség megértését kereső zenei irányzatokat, amelyek azért, ha szépen most elkezdjük felfedezni, akkor látjuk, hogy mennyire voltak. Tehát ugye, amikor azt mondjuk ma a rádióhallgatók nagy részének, a koncertlátogatók nagy részének, az operabérletesek nagy részének, hogy kortárs zene, kortárs opera, akkor azért tegyük a szívünkre a kezünket, 90% biztos, hogy azt mondja, hogy na hát akkor inkább nem arra mennék. És azt gondolom, hogy ez nagyon nincs rendben, és azt gondolom, hogy ez ilyen spirituális szinten nincs rendben, hiszen szerintem a szerzőknek az a feladatuk, hogy az emberekhez szóljanak, igenis elsősorban a kortársaikhoz. Persze, én mindent megengedően fogalmazok, tehát persze szükség van experimentális, tehát hogy kísérletező zenére is. Persze az újat nehéz megszokni, és elfogadom, hogy bizonyos szerzőket néhány évtizedes késés elért meg a közönség, de azért a nagy baj az ott van, hogy a 20. században valahogy azt súlykolták a zeneszerzőkbe, hogy ne is keressék a közönségnek a megértését, mert akkor ők már banálisak. Én nekem ez a misszióm, hogy ezt muszáj visszahozni valahogy, muszáj bíztatni a kortárs szerzőket. Egyébként mozdulnak a kortárs szerzők, és hát már azért ezelőtt 30 évvel is elkezdtek mozdulni. Tovább is szeretném bíztatni a szerzőket, tovább is szeretnék bemutatni olyan kortárs darabokat, szétverik a Zeneakadémiát, vagy a Kodály Központot, vagy a MIPÁT, mert már sikerült néhány ilyet bemutatnom, mert hiszek abban, hogy lehet ilyet érni, és hiszek abban, hogy ezek értékes zenék. Vicces, amit mondok, de hogy annak dacára értékes zenék, hogy közönség siker aratnak, és ennek a megalapozása az pedig az úgynevezett szép, és én általam elhallgatottnak nevezett, vagy elpitkoltnak nevezett 20. század rehabilitációja, megismertetése. Nagyon nagy feladat, nagyon nagy világfeladat. Én szeretném, hogyha ezt minél hangsúlyosabban Magyarország fölvállalná, mert annak az ürügyén, hogy ezeknek a komponistáknak, akik ilyen szívhez szóló és közönséghez szóló értékes zenét írtak az elmúlt 100 évben, ezeknek a nagy része bizony Közép- és Kelet-Európában működött, vagy legalábbis itt született, és innen származott el aztán, és ment a világ más égtájai felé alkotni. Amit én újdonságot tudok hozni, tehát nem abban kell keresni az újdonságot, hogy most én mennyivel jobban fogok dirigálni, mint eddig bárki Pécsen, hanem az, hogy mert hogy szerintem nagyszerű karmesterek dolgoztak ott, azt gondolom, hogy nagyszerű zenekarépítő munkát végzett Bogányi Tibor is, akinek egyébként továbbra is számítunk a munkájára, és első vendégkarmesterként egy folyamatos jelenléttel tovább folytatja a munkát a zenekarral, hanem én azt tudom újítást hozni, hogy egy újfajta repertoár, újfajta előadói követelményei jelentenek újfajta feladatokat, kicsit újfajta feladatokat a zenekari tagok számára.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok még egyszer, és még egy utolsó kérdés. Mint hobbi, sportrepülés, az
igen,
van idő?
Nincs. Ez az, hogy megvan, tehát a hobbi megvan, és mindig lerepülöm a kötelező penzumokat, és ugye évente kell vizsgázni, és megújítani ilyen jogosítást, amolyan jogosítást. úgyhogy repülök, de sajnos nincs annyi idő, mint amennyi jó lenne, úgyhogy az, hogy vasárnaponként kimegyek és repülök egyet, az sajnos most nincs. Annak örülök, hogy tényleg így az opera után is rengeteg a munkám, és mindenhol óriási szeretettel várnak. Nagyon sok helyre eljutottam együttesekhez, akikhez az elmúlt 20 évben nem sikerült, és amint hallották, hogy most akkor idén nem vagyok az operában, bombasztikus gyorsasággal betelt a notesz, és mindenhol több, mint csak egyszerűen egy karmestert, akit esetleg szeretnek, vártak, hanem kifejezetten egy ilyen nagy baráti fogadtatás van része minden helyen. Elindult egy csomó külföldi projekt is, amin dolgozunk együtt külföldi kollégákkal, úgyhogy tele van ötlettel, tele van tervel, és tele van lehetőséggel most ez a változás.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy még sok terv és sok megvalósulás legyen, és rengeteg koncert. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A Papagéno Klasszik mai vendége Kesselyák Gergely volt, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes művész.